Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a Naprakészben, melyben Sors Zoltán Marosvásárhely polgármestere a vendége. Marosvásárhelyről fogunk beszélgetni. Jó napot kívánok, polgármester úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, és kellemes napot kívánok mindenkinek, boldog új évet, akivel nem találkoztunk. Köszönöm a meghívást.
Költségvetés, ez a fő téma így évelején. Hogy áll Marosvásárhely költségvetés tervezete? Azt láttam a Facebook oldalán a bejegyzést, miszerint éveleje óta egyeztetik az idei költségvetést a hivatal vezetőivel. Melyek a, milyen témák vannak a prioritás listának a legeslegelején?
Folytatván az elkezdett beruházásokat, és nyilván a városfejlesztés a fő célkitűzés, ugye maximalizálni szeretnénk minden olyan forrás lehívást, amely a városfejlesztést segíti elő, és hát talán ez nem egy mellékes téma, az EU-s pályázatoknak a sikeres lehívása, és hát összehasonlítva ugye az előző adminisztráció számaival, ahol az egy évre jutó lehívott EU-s pénzeknél egy lakosra számítva általában 80-100 lej volt az, amit le tudtak hívni egy évre. Ez 2023-ban 1600 lej fölött sikerült teljesíteni.
De hát akkor nem volt pénérére, most volt, tehát ez szóljon mellettük, vagy az ő mentségükre.
Hát nyilván, de számos olyan EU-s pályázatban lehetett volna pályázni, amit nem tett meg a város, hiszen az egykori adminisztrációnak az egyik problémája a transzparencia volt, az uniós pályázatoknál pedig ez egy kötelezettség, tehát nem lehet úgy beszerzéseket eszközölni, ami mondjuk az általunk óhajtott cég legyen a győztese. Itt ugye a bárhonnan az országból, sőt az unión belülről is jönnek, és ez hát az itteni pályázatoknál is jól érzékelhető, hogy nem egy esetben konzorciumban vagy partnerként, de több esetben külföldi cégekkel is gazdagodtunk, és hát nyilván az is nagyon fontos, hogy hány projektet indított el a város, hiszen ezek a PNRR-ről, illetve a PON, hiszen nem csak a PNRR-ről beszélünk, pályázaton beérkező projektek, ugye 90% fölött 2021-ben kezdődött el a közbeszerzés, tehát nem voltak ezek elindítva, ezeket akkor indítottuk el. Igazából az adminisztráció hatékonysága a fő kérdés egy költségvetésnél, hiszen hogyha az adminisztráció korábban egy nagy közös kosárban volt, ugye, nagyon nehéz volt beruházásokat elindítani, hiszen egyik függött a másiktól, és sokszor akadályozták egymást az igazgatóságok, ezért kellett 7 önálló intézményt létrehozni, ami úgymond a központi apparátusát a hivatalnak lecsökkentette, hiszen most a 800 alkalmazott helyett 280 alkalmazottal rendelkezik a Marosvásárhelyi Városháza, és hát ennek köszönhetően ugye minden igazgatóság a saját közbeszerzésével, gazdasági vezetésével, nyilván egyeztetve a hivatallal és a hivatal jóváhagyásával, de immár nem függünk egyik a másiktól, nem akasztja egyik intézmény a másikat, és megnőtt a pénzek felhasználásának a mutatója, hiszen a tavalyi évben 65%-os volt az EU-s pénzek lehívásának az aránya, tehát ennyit sikerült elkölteni az előirányzottból, és hát ez az eddigi legmagasabb arány Marosvásárhelyen, tehát amellett, hogy valóban most a PNRR több lehetőséget teremtett, egyértelműen a mutatóknak az összehasonlítás azt mutatja, hogy jobban is teljesített az önkormányzat, és itt természetesen nem elsősorban az a feltétel, hogy mennyi új ember került volna be a hivatalba, ez is hozzájárult, de egyáltalán az, hogy az embereket hagytuk dolgozni, és motiváltuk őket, hogy igenis ezeknek a pályázatoknak a lehívása, ez a város számára is nagyon-nagyon fontos, hiszen összehasonlításképpen, amíg egy átlagos évben Marosvásárhely 9-10 millió lej forrást hívott le, 2023-ban 240 millió lej volt a a lehívott EU-s pénz, és hát ugye ez látszott is azért a 2023 év folyamán, hogy rengeteg munkálat volt úgy iskoláknál, mint közutak, vagyis infrastruktúránál, közlekedésfejlesztésnél, tömegközlekedés esetében, stb. Stb.
Igen, de hogy valóban elkezdődtek munkálatok, csak még mindig nem fejeződtek be, legyen szó az okos jelzőlámpákról, legyen szó a buszmegállókról, félkész állapotban vannak ezek a buszmegállók, az új buszmegállók ott vannak, a felszedett térkövekben botorkálnak az emberek, a jegyautomaták ott vannak, még nem működnek. Mikor fejeződnek be a munkálatok, illetve mikortól lesznek működőképesek a jegyautomaták, mikortól lehet jegyet vásárolni az autóbuszon, bankkártyával, stb.
Tulajdonképpen egy teljes átalakítása zajlik a marosvásárhelyi közlekedésnek, és nyilván ezek a munkálatok ennek a részei. Egy-egy ilyen munkálatnak a kifutási ideje egy év, másfél év, tehát ahhoz képest, hogy a legtöbb munkálatot a tavaly tavasszal vagy nyáron intottuk el, tehát nagyjából 2024-ben ezek mind kifutnak. Természetesen van egy velejáró diszkomfort, vagy akár zavaró tényező, hogy nincs mindenhol befejezve, hiszen nem minden buszmegállónál fejezték még be a térkövek visszahelyezését. Még zajlik a bekötése is ezeknek, hiszen azon kívül, hogy mi az EU-s pályázatból lehívtuk, és ott vannak, és valóban meg vannak építve ezek a buszmegállók, el kell képzelni, hogy mindegyik buszmegálló esetén akár csak egy magánház vagy egy lakásnál külön villanyszerződést, villanyórát kell szerelni, és úgy fogjuk ezeket az elektrikával.
Világítás lesz ezekben a buszmegállókban?
Van világítás, van hősugárzó, van okos kijelzőrendszer, tehát ezeknek egy ugye komplex elektronikája van, és ezekre mind meg kell csinálni az úgynevezett hálózati csatlakozást, és hát most például 19 ilyen buszmegállónak a csatlakozása. Van olyan, amelyik rá van kötve a közvilágításra, de ugye amahol egy kicsit a rendszer komplexebb, ott muszáj saját csatlakozást kialakítani, egyrészt az áramingadozásoknak a megfékezése miatt, hiszen ha közvetlen hálózatra van csatolva, ugye egy nagy áramingadozás tönkreteheti ezeket az érzékeny készülékeket, ezért azon kívül, hogy ugye az előrelátott munkálatok mellett van egy csomó előre nem látható, ezek okozzák ezeket az úgynevezett csúszásokat. Ugye ennek része az engedélyezés, ami Romániában egy hatalmas kihívás, hogy ezeket a munkálatokat, az engedélyeket beszerezzük, illetve az előre nem látott például az, hogy számos ilyen munkálatnál rengeteg időt vesz fel, amíg elektrika, transzgáz, romgáz, környezetvédelmi engedély, hatósági engedély, minisztérium engedély, minden megérkezik. Ez sokszor egy másfél éves csúszást okoz, hát ezért volt például tavaly októberben Romániában, vagyis a román az úgynevezett Európai Uniós Pályázatok Minisztérium, ez a MIPE, ugye meghosszabbította a határidőket, hiszen több ezer romániai finanszírozási projekt volt abban a veszélyben, hogy egyszerűen elvesztik a finanszírozást. A nagy bürokrácia miatt, a közbeszerzések lassúsága miatt és az engedélyeztetés lassúsága miatt, ugye ez nem egy helyi jelenség, mindenhol ezzel kínlódnak és szembesülnek az önkormányzatok, tehát így megengedték az átütemezést 2024 évre azokon a munkálatokon, ahol előre jeleztük, hogy ezt lehetetlen befejezni, hiszen a buszmegállókat például el kellett kezdeni márciusba, viszont már a tavaly márciusban, viszont az engedélyek csúszása miatt ugye augusztusban tudott elindulni a munkálat. És számos ilyen példát lehetne mondani, hogy a túl bürokratizált hazai törvénykezés mennyi nehézséget okoz az országnak lehívni ezeket az EU-s pénzeket, holott hatalmas fejlődést tud generálni, ahogy a Marosváros esetében is ezt érzékeljük.
Tehát mikor, a legrosszabb esetben mikor adhatják át a felújított vagy az új buszmegállókat, a jegyautomatákat, mikortól válik lehetővé a bankkártyával való jegyvásárlás az autóbuszokon, mert hogy a terminálok már ott vannak a buszok.
Így van, tehát itt ahogy megvannak a szerződések az elektrikával és ezek a csatlakozások, elindítjuk, ha nem is a teljes rendszer, de részlegesen működni fog, hiszen mi január-februárban be akartuk üzemelni, de ezek miatt a csúszások miatt legalább azt szeretnénk, hogy részlegesen, tehát az év közepén ezek mindenképpen működniük kell, és le kell zárodjanak ezek a pályázatok, tehát mi is szeretnénk minél hamarabb lezárni, hiszen ahogy innen felszabadul a a kapacitással a városházának, el tudunk kezdeni újabb projekteket, tehát a város a legkevésbé érdekelt abban, hogy egy-egy ilyen projekt elhúzódjon, mert ugye addig a kollégáim nem tudnak újabb pályázatokat kezdeményezni, indítani, közbeszerezni, és ugye hát több munkálat van már előkészületben, vagy szerződéses fázisban, tehát azt is szeretnénk elkerülni, hogy egy-egy kolléga túlterhelés miatt ne tudjon, vagy kiessen, vagy megbetegszik, volt erre is példa, az legalább akkor a problémát jelent, hiszen akkor újra kell osztani, és az, tehát mi még december 30-án vígan dolgozott a hivatal, mert ugye ennek a hatalmas 240 millió lejes összegnek körülbelül egy 90 millió lej decemberben tudtunk kifizetni, hiszen a minisztériumoktól ekkor jöttek meg a pénzek, és így tudtuk lezárni. Ez minden, az egész országnak egy kihívás volt, és hát ugye január 3-án már költségvetés gyártás zajlott javában, mert minél hamarabb van költségvetés, annál többet tud egy önkormányzat dolgozni egy évben, és hát nekünk az a célunk, hogy Marosvásárhelyen minél több beruházás megvalósuljon, és ez javítsa az életminőséget, a város vonzerejét, és természetesen ledolgozni azt a 20 éves hátrányt.
Mikor lesz végleges a költségvetés?
A jelenlegi formájában ugye ez egy úgynevezett kiegyensúlyozott költségvetés, vagyis ebben a formában már elfogadható lenne. Természetesen a költségvetést, mint minden vagyoni döntést, azt a helyi tanács fogja elfogadni, tehát nyilvánvaló itt még lesznek különféle érdekek, vagy akár szempontok, amelyek alapján egy-egy tételnél fogják kérni a módosítást. Ugye azt tudni kell, hogy a költségvetésnek hát mondhatni egy 90-95%-a elég betonba öntött, hiszen a közbeszerzések nyomán kialakult igényeket vettük figyelembe, az igazgatóságok, tehát itt nem arról van szó, hogy a polgármesternek mi a kénye kedve, hanem arról van szó, hogy van egy jól felépített stratégiánk, hogy lakónegyedi utcák terek felújítása, a közvilágítás felújítási projektjei, tömegközlekedés felújítási projektjei, parkolórendszereknek a felújítása, bővítése, fejlesztése, és a zöldövezetek fejlesztése, és mindegyiknek ugye megvannak a projektjei, megvannak a mellé rendelt összegei, tehát olyan nagyon nagy mozgástér igazából a költségvetésen belül nincsen, illetve a tavalyi elképzeléseikhez képest nyilván annyiból hátrányosan érint az idei évkezdés, hogy ugye a tavaly novemberben a kormány úgy döntött, hogy a személyi jövedelemadónak a városnak jutatott részéből mindenhonnan lecsipett egy pár százalékot országosan, hogy a központi költségvetés hiányait tudják enyhíteni. Ez Marosvásárhelyen egy 28-30 millió lejes hiányt, mínuszt jelent, tehát ezzel a költséggel kellett átkalkuláljuk a január elejé számokat. Most összehasonlításképpen, ami 2020-ban...
Mit lehet ebből a pénzből megvalósítani? Mire?
30 millió lej. Hát például a Dozsa-György teljes felújítása az 50 millió lej. Tehát egy nagyon nagy főút átépítésre elegendő, ez egy nagyon jelentős összegről beszélünk. Habár úgymond 6 millió euró, úgymond a nagy cégek számára, nem azt mondom, hogy hatalmas összeg, de nem egy elhanyagolható város Marosvásárhely szintjén, meg pláne nem. Amit összehasonlításképpen szeretnék mondani, hogy amíg 2020-ban mi egy a 400 millió lejes költségvetéssel dolgoztunk, 2024-ben ugye 825-830 millió lej körül van a költségvetésünk, és hát a költségvetés végrehajtása az, ami jelentősen változott, amíg ugye 2020-ban a költségvetésből körülbelül 300 millió lej volt elköltve, ennyit tudott az akkori adminisztráció lehívni, addig 2023-ban nagyjából 740 millió lej a végrehajtott költségvetés, tehát az azt jelenti, hogy ennyivel több pénzt sikerült lehívni, beruházni, kifizetni, és munkálatokat megvalósítani város szinten, hiszen ugye zajlik intenzíven az iskolahálózatnak is a korszerűsítése, felújítása, és ez mellett ugye tömegközlekedés és számos más projekt van, meg hát ugye a lakótömbök energetikai felújítása, ami szintén jelentős költségeket emészt fel.
Sors Zoltán Marosvásárhely polgármestere a mai napra kész vendége. Marosvásárhelyről beszélgetünk, Marosvásárhelyi idei évéről. Térünk vissza egy picit a tavalyi évre, polgármester úr. Melyik az a beruházás, melyik az az esemény, amelyre ön a legbüszkébb, ami a legkedvesebb volt önnek?
Hú, hát tavaly évben nem tudom azt mondani, hogy valamilyen beruházás nagyon kedves volt számomra, megmondom miért, tehát ott a, főleg az úthálózat javítására és felújítására, meg cseréjére koncentráltunk, illetve a közvilágítás cseréjére, de ami úgymond látványában ilyen jó érzés keltett az, hogy mondjuk a Hosszú utcán, a Kuzavodán az ember, ha végigmegy, ma ki vannak világítva az átjárók, nincsenek gödrök, a járdák ki vannak javítva, tehát hogy a városnak az arculata az javuljon folyamatosan, illetve azok az elhanyagolt városrészek, például a Szabadság utca környéke, vagy a Kornis alakú negyed, ahol szinte a 70-es évektől nem volt egy nagy felújítás, ezeknek is zajlik. Tehát amikor egy-egy városrész önmagában megújul, nyilván nem volt egy-egy ilyen nagy projekt, amire azt mondjuk, hogy mit tudom én, megépül egy parkolóház, vagy mélygarázs, vagy Maros híd, vagy valami ilyesmi, nyilván az lenne akkor a fő beruházás, de legalább ilyen kedves volt számomra az ilyen apró beruházások, mit tudom én, a Borsos Tamás utca parkjának a rendbetétele, ami jóformán egy ilyen külvárosi gyomtelephez hasonlított, az egy 50 éve elhanyagott parkocska, és hát rengeteget javítja a közérzetet, a hangulatot egy-egy ilyennek a rendbetétele. Hát mindenképpen azt szeretném, hogy az idén ugye, ha minden igaz, elindul a mélygarázs építés, ugyanis meg...
Miért mondja így, hogy ha minden igaz? Mi nem lehet igaz ebben?
Hát ugye egyelőre lejárt a közbeszerzés, kihirdettük a győztest, tehát most már van kivitelezőnk, és le kell járjon ez a fellebbezési határidő, tehát a romániai törvénykezést ismerve, hogyha valaki még fellebbezne, azzal még lehet akár hónapokat is odázni egy-egy beruházás elkezdését. Tehát én bízom benne, hogy január végén ki tudjuk adni az építkezésre vonatkozó rendelést, hogy induljon el a mélygarázs építés, ez lesz az első.
Ez akkor azt jelenti, hogy kiadják a rendelést, hogy akkor kezdik el készíteni a tervet, és majd aztán azután kezdik el kiadni az engedélyeket, tehát majd valamikor.
Tehát az engedélyek azok megvannak, a tanulmányok megvannak, az úgynevezett műszaki és kivitelezési dokumentációt kell összeállítsa a cég, azt ugye össze van kötve a kivitelezéssel, hiszen ott vannak ezek a finom hangolások egy nagy beruházásnál. Ez körülbelül egy olyan 3-4 hónap, ami alatt közben megy az úgynevezett építőtelepnek az előkészítése, hiszen az is egy legalább másfél-két hónapos procedúra lesz, kerítések építése, stb. És én bízom benne, hogy júniusban már ott a kivitelezésen dolgozunk.
Ez melyik mélygarázs?
Ez a parkszáló mögötti.
Voltak volt többre is.
Tehát a parkszáló mögötti, aminél elkezdődik a kivitelezés, illetve a színház térén is az idén abba a fázisba kéne érjünk, hogy évvégére meglegyen a kivitelező.
Ez arra mutattak be egy nagyon profi látványtervet.
Igen, tehát mind a kettőre volt egy profi látványterv készítve, ami ugye a tervezőknek a munkája, és ebből az egyik most elindul a kivitelezés, évvégére meg elindul a színháztéri is. Természetesen még van a Tudor és a Kövesdombon összesen 3 parkolóház előkészítve, ezeknek is elindul a közbeszerzése. Tehát az, amit általában tudni kell, hogy ezek a nagyobb beruházásoknál ugye 2-3 év procedúra és tervezés, amíg odajutunk, hogy a munkagépek megjelennek a helyszínen. Ezért is fontos, hogy végre elindulnak ezek a beruházások, amit annyit kínlottunk, dolgoztunk. A nem látható része a munkának a sokszor többet tart, tehát 2-3 év az előkészítés, és másfél év a kivitelezés. Tehát ez az igazságtalan része ezeknek a nagy
projekteknek. Ha van pénz, lesz pénz. Erre itt mondta ön a 800 milliót.
Van pénz előirányozva, tehát a mélygarázsok építése az városi költségvetésből történik, viszont
100%-ban?
100%-ban, erre nincsen uniós forrás, kormánypénz se adnak. Amit viszont tudni kell egy ilyen beruházásnál, ugye, hogy például az egész központi zónában van 350 parkolóhely. Na most a két mélygarázs építése a főtéren az 700 parkolóhelyet jelent, és ez azt jelenti, hogy a meglévő 350 parkolóból legalább 200-at föl tudunk számolni, ami azt jelenti, hogy a helyében megépülhet végre a biciklisáv, korszerűsítjük a főteret, illetve a forgalomnak az a része, ami parkolót keres, eltűnik. És az egy harmada az autóknak a forgalomba, tehát egy nagyon jelentős forgalom lassító tényező. És ahogy látjuk Kolozsvár, Szeben vagy Várad esetében, az ember tudja, hol a parkolóház, bemegy, és meg van oldva. Nem körözök hármat a főtéren, hogy na vajon hol szabadul fel egy parkolóhely. Tehát ma ez a Marosvásári Fórumnak legalább akkora teher, illetve ahogy elindul a parkolóház építés, ugye megkezdjük az NSZK utcának is a lezárását, hiszen ez az összekapcsoló része, az NSZK utca és a Bolyai utca, az NSZK teljes mértékben sétáló utca lesz, a Bolyai utca az részlegesen lesz sétáló utca, és ezek is úgymond ezek a kedves projektek. Tehát ahhoz, hogy elérjünk a kedves projektekhez, rengeteg munkára és előkészítésre van szükség, de
tehát hogy ez kedves projekt az ön számára. Így de van. Hát amikor a Bolyai utcának a sétáló utcává való alakításáról volt szó, egyébként megpróbálta azt már az önkormányzat, voltak hétvégék, amikor le volt zárva, akkor itt óriási ribillió tört ki a közösség médiában. Bevállalja a polgármesterként ezeket a népszerűtlen döntéseket, intézkedéseket? Vagy választási év és félünk a népharagtól?
Én úgy gondolom, hogy be kell vállalni. A Bolyai utca esetében ugye az egyetlen fontos kitét, amit a közlekedési rendőrség is kért és betartottuk, az, hogy a délelőtti órákban, ugye, amikor a nagy fluxusa van a forgalomnak, tehát 5 óráig engedjük meg a forgalmat rajta, ugye a parkolás fog megszűnni, de az átmenő forgalom 5 óráig működik, és utána válik sétáló utcává, amikor már ugye lecsökken az autók száma, viszont a projektet hamarabb is lehetetlen itt a Bolyai utcába. Viszont ha én felszámolok ott mondjuk 50 parkolóhelyet, és nem építek közben valami mást, akkor viszont jogos a lakosság harakja. Tehát ebből a szempontból kellett csúsztatni ezeket a sétáló utcákat, hogy amíg én nem építem ki az infrastruktúrát, addig jogos lenne azt mondani, hogy miért zárjuk le az utcákat, és számoljuk fel a parkolók, akkor tényleg nem csak a munkavállalókkal úgymond hozzuk nehéz helyzetbe, vagy a cégeket, de a lakosokat is, hiszen nem kínálunk fel alternatívát, és ha egyszerűen nincs hova tegy az autót, akkor meg jogos a népharag. Tehát én ezekre vagyok figyelmes. Utána természetesen van egy olyan probléma, hogy lehet 100 métert kell sétálni az autótól, de én úgy gondolom, hogy ezzel az egészséget is tudjuk erősíteni Marosvásárhelyen. De még egy utolsó gondolat, hogy melyik a kedves projekt, még közben gondolkodtam. Hát ugye nekem az egyik szívem csücske intézménye a városunknak az a művészeti iskola, én ugye oda jártam a középiskolába, és hát 2020-ban, amikor ugye elkezdtük az iskola felújításokat, 2020 végén bementem az iskolám udvarára, és egy nagyon nosztalgikus hangulat fogott el, mert ugyanúgy nézett ki, mint 1989-ben. Ami részben jó érzés volt, de részben szomorú is volt, hogy nagyon tönkre volt menve, és hát ugye itt a teljes főépület, melléképület, udvart, mindent felújítottunk, tehát ma már egy korszerű, modern és kényelmes iskola, tehát ez volt, ha úgy tetszik, a tavalyi évnek az egyik kedvenc beruházása.
És az idei év miről kell szóljon? Itt említette a parkolóházaknak az építését, említette a közlekedésnek a fejlesztését, már amennyiben közlekedésfejlesztésnek tudhatjuk be a sétáló utcáknak a kialakítását. Szó volt a korszerűsítésének a tömegközlekedésről. Miről kell még szóljon? Közbiztonságjavítása például?
Marosvásárhelyen érdekes mód, és tehát az általános probléma a közbiztonságban legrosszabb esetben a zsebtolvajok, tehát nincsen komoly probléma a közbiztonsággal, és amit még hozzá szeretnék tenni, hogy az elmúlt 3 évben a város jelentősen megnövelte a támogatást a nem kormányzati szervek részére. Amíg azelőtt a város 300 000 lejjel támogatta ezeket az egyesületeket, alapítványokat, például a Caritást is, éppen itt van a naptárjuk, ugye addig a 2023-as évben ez a támogatás fölemelkedett 8 400 000 lejre. És mi a lényeg ennek? Ezek az egyesületek és alapítványok számos olyan tevékenységet végeznek, ugye, amit az állami szociális rendszer nem tud lefedni. Például a Banyásza utcai, vagy Hidegvölgybe, vagy egyéb helyen levő hátrányos helyzetű embereket élelemhez juttatni. Hol köszön vissza ez a beruházás? Ugye az emberek azt gondolják, hogy ez egy fölösleges munka, de nem, hiszen csökkent a megélhetési bűnözés a rendőrségi statisztikák szerint is. Ugye a rendőrségi statisztika azokat az eseteket tartalmazza, amikor egy lakos jelenti, hogy akkor ellopták a pénztárcáját, vagy a mobiltelefonját, vagy más téren megkárosították, És itt lehet érzékelni azt, hogyha csökken a megérhetési bűnözés, ugye ha az embernek nincs mit egyen, vagy éppen fagy meg, akkor előbb-utóbb rákényszerül egy olyan gesztusra, amit lehet normál esetben nem csinálna meg, és mi ezt szeretnénk megelőzni. De ami nagyon fontos, ugye a Hegyutcai Szociális Központ építése is lezárul az idén, és ami szerintem Marosvásárnak az idén az egy fontos beruházása és példaértékű kereszt a Dózsa Györgynek a felújítása. Ez lesz az első igazán korszerű 21. századi kondíciókat teremtő főút. Itt is ugye felszámolódik a parkolás, és ezáltal nem lesz a forgalomnak a lassítása. Bicikliutak épülnek mindkét oldalon, járdák épülnek mindkét oldalon, zöldövezeteket növeljük az egész Dózsa-György hosszán, majdnem duplájára nő a zöldövezeteknek a száma. Ugye az elmúlt két évben a marosvásárhelyek azt látták, hogy a Dózsában folyamatosan munkátok zajlottak, hiszen kicseréltünk minden közműt, és ezáltal le tudjuk zárni 2024 nyarára a Dózsa Györgynek a teljes felújítását, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy mérföldkő Marosvásárhely életében. Kezdődik a 2025-től a Hosszú utca, illetve a november 7-nek az átalakítása, felújítása, és ezután lehet azt mondani, hogy valójában a Marosvásárhelyi főutak beléptek a 21. századba.
2024-et kérdeztem, hogy miről kell szóljon az idei esztendő, de beszélhetnénk sokkal távolabbi évekről is. Az Európai Uniós szabványok értelmében az egyéni hőközpontokra 2030-ig alternatívát kell találni, és 2040-től csak elektromos árammal melegíthetjük a lakásainkat. Van ilyen távlati tervezés, vagy mikor kezd ilyen távlati tervezésbe az önkormányzat? Mert hogy ha az egyéni hőközpontok kikerülnek a tömbházakból, akkor valakinek hőközpontokat kell építeni a lakóknak.
Hát ez egy nagy kihívása lesz Romániának, nem csak Marosvásárhelynek, hiszen erre még kormányprogramok nem indultak. Tehát ezek a nemrég egy-két éve kitalált európai direktívák, amelyek úgymond a szilárd tüzelőanyagokat is ki akarják zárni. Most én elkérdem én, hogy falvakban ezt hogy fogjuk megoldani, hogy ne legyenek hőközpontok, vagy ne fával fűtsenek az emberek. Én ennek nem értem teljes mértékben a logikáját, illetve ehhez képest, tehát ehhez kellene egy kiszámítható, stabil áramszolgáltatás Romániába, ahol nem 3-4-szereződnek meg az árak egy-két év alatt. Tehát, hogy az uniónak arra is kéne gondolni, hogy rendben van, ránk erőltet egyfajta modernizációt, mert ugye védjük a környezetet, de akkor teremtsen az unió egy olyan árszabást, amire tudom, hogy akkor a villany a stabilan ennyibe fog kerülni az elektromos áram. Tehát én azt mondom, hogy ez a, amíg nincs erre egy országos támogatási rendszer, nincs egy olyan projekt, ami ezt konkrétan előírja, hogy mit is jelent, hiszen a mai nap még az oktatási intézményekben és minden közintézményben ugye hőközpontokon keresztül megy a fűtés, sőt még maradt egy olyan marosvásárhelyi iskola, ahol még cserépkályhákkal megy a fűtés. Az elmúlt 3 évben 4 ilyen intézménybe úgy alakítottuk át a fűtésrendszert, ezek még mind cserépkályhások voltak, de erre hosszú távon alternatívát, hogy villamos árammal fűtsünk, egyre nem látom ennek az esélyét, az áramhálózat sem bírna el. Tehát itt elsősorban az elektrika, vagyis az állami szolgáltató kéne egy nagy beruházást végrehajtson, amivel megnöveli a kapacitást, a transformátorok se bírnák. Tehát itt én azt gondolom, hogy ha bár ez egy teljesen helyén való kérdés volt, nincs erre még egy stratégia, hogy Romániában mikor tudunk átállni. Én megmondom őszintén, kicsit eltúlzottnak tartom, akkor is, hogyha én inkább a sűrűn lakott légszennyezés által a úgymond veszélyeztetett övezetekben tartanám fontosnak ezeket a beruházásokat, hiszen az elkövetkező 15 évben egyszerűen nem látom az anyagi fedezetét annak, hogy ezt hogy tudjuk megvalósítani. Persze, ha lesz egy ilyen jelentős európai finanszírozás, akkor talán van esély rá, de ugye hát nézzük meg a jelentős európai finanszírozás mellett a román úthálózatnak az alakulását. Tehát gyakorlatilag egyelőre Erdélyben beszélhetünk autópálya hálózatról valamelyes kiépítve, és hol van még az ország, és Erdélynek is csak felét tudjuk besorolni. Én természetesen örülnék neki, mert ez a légszennyezést jelentősen csökkenteni a városunkban, de egyelőre a most zajló projektek, ami az iskola felújítások, bölcsődeépítés, ugye az új Csereaja Parknak a megnyitása, amit áprilisban szeretnénk átadni a lakosságnak, illetve a főutak és a parkolórendszereknek a fejlesztése, ezekre koncentrálunk jelenleg, és hát az idén, ami számomra még nagyon fontos, hogy úgy, ahogy elkezdődik a mélygarázs építés, hogy végre záruljon le a közbeszerzése a terelőútnak, és kezdődjön az idén a terelőút építése, hát talán ez a legfontosabb célkitűzés a 2024-es évre.
Sors Zoltán Marosvásárhely polgármestere a mai napra kész vendégem. Vannak olyan beruházások, amelyek a szó szoros értelmében javítják a komfortérzetünket, ilyen a parkolóházépítés, ilyen a közlekedésnek a fejlesztése, modernizálása, de ott vannak az utcanévtáblák, amelyek hát, ahhoz járulnak hozzá, hogy jól érezzük magunkat Marosvásárhelyen. Szó volt a legutóbbi önkormányzati ülésen utcák átnevezéséről. Régi ígéret a kétnyelvű utcanévtábláknak a kihelyezése, és még mindig ott van a Kossuth utcának a visszakeresztelése.
Az eddigi utcatábláknak a cseréje egyelőre 24-5%-ban történt meg, tehát ahol kétnyelvű utcanévtáblák kerültek a helyükre.
Miért csak ennyi pénzkérdés?
Ez pénzkérdés és közbeszerzés és procedúrák, hiszen nem csak az utcanévtáblát cseréljük, hanem egy kicsit belépve a 21. században, persze ezt Európa más városaiban már a 20. század elején is így csinálták, az utcanévtábla alatt ott vannak a házszámok is, ahol ugye egy Dozsonyai utca esetében egyáltalán nem mindegy, hogy hol keresem mondjuk a 87-es számot, nem kell végigmenni 4 kilométeren, hiszen az utcanévtáblán is információt találunk, most éppen a Dozsának folyamatban van a névtábláknak a leszállítása, és ugye ezt szeretnénk tavasszal kicserélni, de jelenleg 24 vagy 25 utcát várjuk, hogy a gyártó hozza el a táblákat. Nyilván nagyon sok utcánál nem is kell cserélni, mert ahol személynevek vannak, ott nincs mit fordítani. Mondjuk Arany János utca az Arany János utca.
Hát ott van a Varga Katalin, a Kinizsipál, Kinizsipál utca, az például vita, hogy Kinizsipál vagy Paul Kinézi.
Igen, itt viszont az említett tanácshatározat pontosan erre tér ki, hogy nem Pavel Kinézu, hanem Pavel Kniazu, ha már minden áron beszélünk, de ez is egy erőltetett fordítás, mert ugye nem Kenész párról beszélünk, hanem Kinizsi, és hát Kinizsi párról annyit kell tudni, hogy egy nagyon szegény sorú fiatal ember volt, de nagyon tehetséges katona, és ő Nagykanizsán kapott birtokot a Mátyás királytól, és tulajdonképpen a kanizsaiból lett a Kinizsi. Tehát, hogyha nagyon korrektek vagyunk, akkor nem is kellene ezt fordítani. Most természetesen a román tankönyveknek és az érzékenységnek a figyelembevételét is szem előtt adottak a kollégák. A névmódosításokat, névjóváhagyásokat csak a helyi tanács tudja megtenni. A Kossuth utcának az át visszakeresztelését szerintem ebből a megfontolásból nem kezdeményezték, viszont néhány nagyon fontos kezdeményezés volt, így például az Onest tér az Metz Albertre fog hallgatni. Az Ady Endre negyed visszakapta a nevét, és nem Ravinár utcába, a Rovinár negyedbe megyünk, hanem Ady Endre utca és Ady negyed, és hát az Onest térnek sem sok köze van Marosvásárhelyhez, viszont Metz Albert az első zeneiskolának az alapítója. 1915-ben ugye ő érkezik Budapestről, és elindítják a Marosvásárhelyi zeneiskolát, de ugyanilyen fontos, hogy az egykori nevét visszaszerzi a Braille utca, vagyis Knöpfler Vilmos lesz. Itt is fölmerült a kérdés ugye a tanácsülésen is, hogy akkor ki ez a Knöpfler úr. Tehát, hogy elmondtuk, hogy amellett, hogy a marosvásárhelyi zsidó közösségnek állítunk ezzel emléket, ugye az orvosi, azt az egyetemnek az egyik alapítója és nagyon fontos személyiség. Tehát több ilyen kezdeményezés van, ami voltak természetesen kevésbé sikeres próbálkozások, ugye például a memorandisták terét próbáltuk átkeresztelni Gecse Dánielnek, és akkor itt megsértődtek, hogy ilyen nemzeti kegyeletsértés, holott a szomszédos Vulkán utcát átkereszteltük volna memorandistáknak, de egyáltalán a módosítás nem tetszett, és akkor ezt perben megtámadták, a bíróság pedig helyben hagyta, holott a procedúra rendjén volt, de én azt mondom, hogy ahol érzékenység van, ott természetesen ne erről tessük. Én mindenképpen is úgy látom, hogy egy következő mandátum megszerzése az már esetleg feljogosít arra is, hogy igenis Marosvásárhelyen a Kossuth utca is nyerje el azt a méltó helyét, hiszen mai napig nagyon sokan azt mondjuk, hogy a Kossuth utcába megyek. Itt majd meglátjuk, hogy milyen hangulat lesz a választások után, illetve az is fontos, hogy meg tudjuk-e ismételni a 2020-as bravúrt, de hát mindent megteszünk annak érdekében, hogy egyrészt meggyőzzük a marosvásárhelyieket, hogy ez a városi adminisztráció ténylegesen a város érdekében dolgozik.
Ha már hangulatot említettünk itt az imént, a legutóbbi kosármeccsen igencsak forró volt a hangulat, egymásnak estek a játékosok, vagy a játékosok egy része egymásnak esett. Hogyan szemléli Marosvásárhely polgármestere ezeket az eseményeket? Mert ugye egy olyan klubról van szó, amelyben az önkormányzat is ad pénzt.
Hát sőt, az önkormányzat 2021-ben mentettük meg a kosárcsapatot, hiszen már a rossz menedzsment miatt ugye a városi sportklubban alig voltak sportolók, körülbelül 300 per volt és 4 millió tartozás felhalmozva. Tehát mindezt rendszerezve sikerült visszahozni a férfi kosárcsapatot, hiszen az már jelentős részük az orvosi egyetemnek a csapatához volt átigazolva, úgy próbálták átmenteni a kosárlabda sportot. Na most ilyen események, amikor egy-egy ilyen, hogy mondjam, forróbb hangulatú mérkőzés kialakul, előfordulhat, és sajnos nem mondhatom azt, hogy példanélkül, de ritka viszonylag a kosármeccsen, hogy ilyen történjen. Most természetesen, ahogy a széke is mondja, hogy az úgy kezdődött, hogy a Komán visszaütött. Itt is egy kicsit ez volt a helyzet, hogy az egyik beszólt a másik játékosnak, az álba verte, és onnantól kezdve...
Hát igen, csak hogy a dulakodás az a meccs után is folytatódott, a folyósokon is folytatódott, és a dulakodást azt kiskorúak is végig kellett, hogy nézzük.
Hát ugye ott megvannak a biztonságiak, kint van a csendőrség, tehát én nagyon sajnálom, hogy ezt nem tudták a játékosok is kellőképpen kezelni. Nyilván azt is hozzá kell tenni, hogy egy nagyon nehéz és fárasztó szezon után vannak a vásárhelyek. Itt most természetesen nem azt kell gondolni, hogy az egész kosárcsapat verekedett. Itt 2-3 szeméről volt szó, aki úgy érezte, hogy sértett fél, és egyszerűen nem tudták lecsillapítani a kedélyeket. De hadd tegyük azt hozzá, hogy hosszú idő óta, azt hiszem 5 év után van ismét a marosvásárhelyi férfi kosárlabda csapat az úgynevezett playoffba, tehát benne vagyunk az első 10-be, és folytatjuk a bajnokságot immár egy magasabb szinten. Én nagyon bízom benne, hogy a hasonló kakaskodások az nem, illetve a klubon belül is meg kell büntetni az ilyen játékosokat, határozottan ez a véleményem, nincs hely ennek. Akár mit mond a másik, az ellenfél, vagy mit csinál, ott helyben gyorsan mindegyik elmondta, amit akart, vagy megcsapkodták egymást, de az lejárt, engedjék ki a gőzt, és fogjanak kezet, mert ez a sportszerűség. Kívánatosabb lenne, nem történnek ilyenek, és ténylegesen itt a klubnak is felelőssége, hogy hasonló dolog ne történjen, mert valóban a kiskorúaknak nem ezt kell látni, hogy egy kosármeccsen, ez nem boxmeccs, tehát hogy az egy más műfaj.
Zárásként, polgármester úr, önt az imént a bravúr megismétlésének a reményét említette. Indulni fog?
Ahhoz, hogy a sok-sok elkezdett projektet be tudjuk fejezni, mindenképpen szándékomban elindulni, hiszen...
Milyen színekben?
Szerintem ma a Marosvásárhelyen az a legszerencsésebb, ha a polgármester továbbra is megmarad egy független jelöltnek, úgyhogy támogatja természetesen
az RMDS. Mit jelent ez a függetlenség?
A függetlenség az azt jelenti, hogy nincs politikai szerepvállalásom párt színekben, tehát nem válok egy megyei elnökké, nem válok egy országos szervezeten belüli olyan politikai funkció. Hát annak semmi akadálya. Tehát az ember normális, hogy elmegy ahhoz a támogatóhoz, és tartja vele a kapcsolatot, hiszen ez nagyon fontos, de azt is nagyon fontos, és ezt főleg ugye román oldalról érkezett többször ez a fajta berzenkedés, hogy akkor mégis milyen ez a függetlenség, amíg el nem magyaráztam nekik, hogy nagyon egyszerű, nagyon sok esetben, ha a polgármester le van kötve közben 15 párt feladattal, mert jön a politikai kampány, és mozgósítani kell, vagy éppenséggel országos pártfeladatokat kell ellátni, mert elküldenek Maros megyéből, nem tudom, Bihar megyébe az ottani viták rendezésére, tehát én ilyenekre nem vállalkozom, bőven elég az itteni vitáknak a kezelése, és itt nem az RMDSZ-belüli vitákra gondolok, hanem főleg a város tanács, a város tanácson belüli csetepatékra. Persze ott is a legtöbb olcsó és ingyen cirkusz, viszont megfelelően tudják terhelni a hangulatot, és el tudják venni az emberek kedvét, akár attól, hogy a politikára pozitívumként nézzenek, de hát nyilván itt is akár csak a kosár meccsen a résztvevők minősége nagyon meghatározza, hogy milyen a hangulat egy tanácsülésen, és milyen a közbeszéd, ami ezek után kialakul. Hát sajnos a tanácsban van néhány olyan kolléga, aki egyesek régebb, mások frissebben, de hát egyáltalán nem lenne keresni valójuk egy városi testületbe, egy civilizált országban. Én bízom benne, hogy a marosvásárhelyi szavazó polgárok is előbb-utóbb felismerik, hogy olyan tanácsosokra és olyan városvezetésre van szükség, amelyik nem az önös érdekeit követi, hanem a város érdekeit. Én úgy gondolom, hogy ez 2020-ban elindult egy jó folyamat, és természetesen ugye az infrastruktúrát, mint tömegközlekedés, mint bicikliutakat, ezt a számos elindult projektet, iskolák felújítását, ezt folytatni szeretném, mert az a stratégia, az ütemezés, amit felépítettünk, az létfontosságú, és eleve egy 8-10 éves programot fogalmaztunk meg, tudván azt, hogy a nagy infrastruktúra kiépítése az ugye 4-5-6-7 évet vesz igénybe helytől függően.
Legyen ez a zárszónk. Sors Zoltán marosvásárhelyi polgármesterek, köszönöm, hogy itt volt a Napra Kézben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm a lehetőséget, és kellemes estét mindenkinek.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Pontban 18 órakor Benedek Huszárbotont kollégám jön a legfrissebb hírekkel. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió társaságában. Farkas Istvánt hallották, legyen szép estéjük. Viszont hallásra.